és mindjárt kapcsolunk is Erdélybe, talán, ha jól sejtem, Székelyföldre, ahol Zsolt Péter egy kis robogóval ferences kolostorok nyomában járkál. Szia Péter, remélem hallasz bennünket.
Igen, hallak, szervusz. Hát nem kicsi azért az a robogó, 250 köbcentis, úgyhogy bírja ezeket az utakat.
De azért embernek kell megülnie.
Székelyföldön vagyok.
Mondjuk el az apropót, amiről már egyszer volt itt szó. Te írtál egy könyvet nemrég, ami talán még nem zárult le, ugye? Ez minthogyha rendszerváltás körül Erdélyben ferences kolostorok, vagy ferencesek körében zajlódna.
Igen, mondanék is róla pár dolgot akkor. Tehát ez a regény arról szól, hogy 50-es években, vagy a második világháború után, egészen 49 és 55 közöttig milyen helyzetben volt az itteni magyarságnak a vallásos része.
Aha, tehát akkor nem a mostani rendszerváltásról van szó, igen?
Nem, nem.
Korábbi időszakra.
Mindig lehet hasonlóságokat találni, hiszen akkor is volt egy kiszolgáltatott közösség az új államhatalomnak, és az állam és a társadalom, a civil társadalom és a politikai elit, hát nincs mindig jó viszonyban egymással. Akkor tulajdonképpen ezt a civil társadalmat az egyház sokkal inkább képviselte, mint az a fajta kommunista ifjúság, amelyik hitt abban a jövőben, amit eléjük vázoltak. Ugye a vallásos emberek többsége meg hát nem tudott azonosulni ezzel, és volt egy intézményrendszere, nem is egy, hanem több, de egy tudott megmaradni autonómnak, és ez a katolikus egyház volt. És hát ennek a megmaradásnak, ennek az autonóm intézményrendszernek és a hozzátartozó társadalmi önbecsülésnek a megmaradásáról írok, és azt gondolom, hogy ez egy fontos történet.
Ez egy fikciós történet, ugye? Tehát van igazi íve történés.
A gyűjtőmunkám az 90-ben kezdődött, és akkor készítettem ilyen orálhisztori jellegű anyagokat, tehát egy tudományos munkát végeztem, és ezt a tudományos munkát próbálom most kiegészíteni hát némi személyes tapasztalattal, mert mondjuk egy könyvbe, vagy akár egy internetes felületen megnézni, hogy melyik település milyen messze van a másiktól, meg lehet-e tenni ezt az utat, mint ahogy én a regényben ezt megírom, és hogyan néznek ki a tájak, ezekhez mielőtt kiadnám a regényt, saját magam is meg akarom tapasztalni.
Mód van, hogy esetleg korrigált, ha valami olyan benyomásod van?
Korrigációra is lehet szükség, de főleg kiegészítések vannak. Hát például Szárhegy az egy olyan, és ezt a kiegészítést épp tegnap tettem meg a regényben, arról azt gondolnánk, hogy egy hegyen van, de nem hegyen van, hanem egy síkvidéknek a domboldalában. De ez a síkvidék úgy néz ki, hogy minden oldalról domb veszi körül, tehát mintha az ember egy vízen lenne, és, vagy a tengere lenne, és amire körbenéz, arra mindenütt hegyek vannak. Tehát egy ilyen fennsík, ahol mezőgazdasági művelés folyik, és akkor Szárhegyen pedig a domboldal, a lankának a közepére építették a ferencesek a kolostorukat, de jól eltalálták, hogy hova kell építeni, és onnan belátják az egész vidéket. Aha. Fantasztikus természeti szépségek vannak még pluszba az emberi hősiességeken kívül, mint amiket annak idején összegyűjtöttem, és hát ez azt gondolom, hogy ez azért kell. De találkozok emberekkel is. Most már Csíksomlyon üldögélek itt a ferences kolostor előtt.
És de azt jól tudom, hogy egymás után kolostorokba mész, tehát nem csak úgy általában, hanem konkrét településeken. Ahogy nézem a Facebookon, a Szatmárnémeti, Dés, Mikháza, Székelyder, Székelyudvarhely, Zettelaka, és akkor ez a Szárhegy, amit emlegettél.
Vannak olyan kolostorok, amikben már nincsenek ferencesek, de a helyi közösség, a mikházai közösség az elmesélte, hogy 1991 körül fölszedték ugye ott a padlót, mert a padló alá rejtették a ferencesek a 49-ben oda rejtett nagyon értékes könyveket, tehát ilyen több száz éves könyveket tettek a padló alá, és ezek most kerülnek restaurálásra, akár budapesti múzeumok is most dolgoznak vele. De ott azt a helyi közösség tudta, már nincsenek ferencesek ebbe a kolostorba, de de hát ugye annak idején 49-ben a ferenceseket összegyűjtötték, be is akarták szüntetni a rendet, és a többi ilyen egyházi rendet be is szüntették. Tehát a kicsit, hogyha arra gondolunk, hogy Magyarországon mi történt, ha azt mondták, hogy nincsenek többé apáca rendek, meg egyházi rendek, akkor nem is lettek. Erdélyben nem egészen így van. Kimondta az állam, alkotmányilag megszüntette a rendeknek a létjogosultságát, de ennek ellenére tovább működtek. Uh-huh. Akkor itt elkezdődött egy ilyen húz meg erez meg harc, hogy úgy elnézzük nektek, hogy tök be cserébe, mire van szükség. De mindig egy kiszolgáltatott helyzetben volt ez a közösség, de aztán jól szervezte meg önmagát, hogy kiküzdötte, hogy Márton Áron 1955-ben kiengedjék a börtönből. És akkor ő helyre tudta tenni itt a világi egyházat. Tehát az én koncepcióm és elméletem az, amit most járva így a kolostorokkal és ferencesekkel találkozva elmesélek nekik, és úgy veszem észre, hogy ők se sincsenek mindannyian tisztában a saját jelentőségükkel, hogy a ferences rendnek a hősiessége nélkül hát bedőlt volna a katolikus közösség Erdélybe, és egy nagyon fontos bástyáját veszítette volna el a magyar közösség. Kellett az ő küzdelmük, azt is tudom, hogy konkrétan kinek köszönhető ez az irányítás, ez a föld alatti egyház irányítása, amiben megoszlottak a vélemények, mert volt, aki azt mondta, hogy hát milyen dolog az, hogy visszamenni a föld alá ilyen katakomba egyházba, hát a katolikus egyház egy legitim világ által elismert egyház, ezt ne csináljuk. Mások meg azt mondták, hogy ezt most igenis csinálni kell.
Mondd, egyrészt a könyvedről majd fogunk nyilván még beszélni, talán lehet, hogy nem most, hanem amikor közvetlen aktualitása van, tehát a kiadás körül, mert nagyon izgalmas, és hát már egy kicsit belekeveredtünk így mi is már a történet perifériájában, nem a történetben magában. De hogy fogadtak? Tudtak róla, hogy jössz, tehát ahol ferencesekkel találkoztál, ők többnyire gondolom a házigazdáid, tudtak rólad, vártak, kedvesek voltak, elutasítóak, szószátyárok, vagy éppen bezárkózóak?
Bezárkózással azért nem találkoztam, de nem ismernek engem azok az emberek, akikkel 90-ben találkoztam.
És óvatosok.
Mert hogy az már régen volt. Uh-huh. És azóta, hogyha találkozok egy 40 éves szerzetessel, hát az még nem volt a közösség tagja 1990-ben. Tehát én a nagy öregeket ismerem, akik viszont 90 éves fölötti korba vannak, és hát sokan meghaltak. Egy olyan atyával találkoztam, ez a legutolsó fénykép a Facebookon, a Leonárd atyával, akivel találkoztam 90-ben, és annak idején, hogy akkor még nem volt internet, meg még számítógép se, ő úgy írogatta a rendtársainak az élettörténetét, az adatait úgy gyűjtögette, hogy ilyen írógépen és fauszpapírral sokszorosította. És csinált belőle, mit tudom én, 50 példát. Aha. És akkor odaadta nekem az egyik stócot, ami rengeteg életrajzi adatot tartalmazott. És hát most, amikor elkezdtem írni ezt a könyvet 25 évvel később, akkor én elővettem a régi gyűjteményeimet, mert többek között megtaláltam a Leonárd atyának a pauszpapírjait, és elkezdtem böngészni az életrajzokat. De hát a regényben a valódi párbeszédek vannak, és uh-huh. valódi életrajzok. De ezek az emberek már mind meghaltak mára. Uh-huh. De amik elhangzottak a párbeszédek, konfliktusok, ott amennyire lehetett, ragaszkodtam a...
Aha. Na de arról ott tartottunk, hogy hogy fogadtak általában, amikor nem is ismerősök, akár idegenek is, hát azért valamilyen módon ott nyilván kapcsolatba kerültél velük. Nyitottak voltak, szívélyesek.
Igen, teljes mértékben egy nem üres kézzel állítok be, hanem egy ajándékot hozok nekik. Az egyik nemrégen meghalt paptársuknak az 5 órás életút interjúját hozom nekik, amelyet én csináltam még nagyon fiatalon, és az Országos Széchenyi Könyvtárban őrzik ezt az interjút. Ezt most digitalizáltan átvettem DVD-re, és hát ezzel kopogtatok be, hogy ezt hoztam nekik, és akkor elkezdünk beszélni erről a paptársukról, hogyha vannak emlékeik, és akkor így már azért...
Ez egy jó kapcsolatteremtés.
Igen, ez jó kapcsolat.
Csak az időnk miatt kérdezem, mi van még hátra, mert még mész tovább, vagy már lassan visszaindulsz?
Hát a legtávolabbi pont az Esztelnek lesz, oda holnap fogok elérkezni, most jelen pillanatban a csíksomlyói templomnak a előtti padon ülök, és most fogom az itteni ferencest fölhajtani. Az mindig egy stresszes dolog, hogy megtalálom-e éppen azt, akit keresek. Aha. Ugye tudom név szerint, hogy kit keresek, de hogy ő éppen most merre van, kint van-e valami, vagy előkerül-e, hát ez egy kicsit stresszes, mert hát nem, nincs megbeszélve a
tartalmat. Aha. Hát ez nagyon izgalmas. Biztosan egyrészt nem csak a regény fog megjelenni, nem gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan majd fogsz ezekről a történeteidről valami összefoglalót készíteni, és hát itt meg majd mindenképpen egy kicsit faggatunk erről. Péter, köszönöm. És mikorra várható a visszatérésed? Meddig mész?
16-án.
Aha, tehát akkor még majdnem egy hétig.
Addig olyan területeket járok be, ami a regény szempontjából fontos, és mondjuk az apácáknak a történetével kapcsolatos, mert arról meg még kevesebb, szóval arról alig van valami fejezés. Találkoztam egy olyan apácának, akinek én adtam információkat a saját rendjével kapcsolatban. Aha. Úgyhogy megígértem neki, hogy ha megtalálom a régi épületet egy Gyulafehérváron, akkor elküldöm a pontos címét.
Hozol és viszel információkat, ez nagyon.
Igen, tehát én most már számukra is hasznos vagyok.
Köszönöm, Péter. Jó utat még neked. Jól vagy egyébként fizikailag, meg a motor is bírja?
Jól, bár egy-két napban ki kellett jönnöm egy ilyen megfázásból, mert a motorozás halála az eső, és most azért nem túl kellett időjárás volt egy-két ilyen nap.
Akkor jó időt és jó motorozást, és ha visszatértél, akkor faggatunk majd még erről. Köszönjük szépen.
Rendben, szervusz.
Szia. Zsolt Péter volt a vendégünk az elmúlt percekben. Egy regényt írt, amely Erdélyben játszódik, ferences rend történetével ehhez kötődik. Ennek a terepét járja körbe, és hogyha elkészül a regény, akkor majd nyilván tudósítunk erről, hát ha van hallgató között, és akit érdekel. Ezt a néhány perces kis telefonbeszélgetést hallották az elmúlt néhány percben.